Barátunk a reklám, ő következik.
Minden út egy utazás, és mi a Mazdánál arra törekszünk, hogy annak minden pillanata tökéletes legyen. Mazda CX-5 utolsó széria, 194 lóerős, 2,5 literes mild hybrid benzinmotorral, akár milliós kedvezménnyel, vagy kedvező finanszírozási feltételekkel elérhető. A finanszírozást az Euroleasing nyújtja, THM 4-től 4,9%-ig. A tájékoztatás nem teljes körű, a részletekről érdeklődjön márkakereskedés. Mazda, Crafted in Japan.
Ez reklám volt. Szerettük.
Beaton Studio.
Ez a Felforgatók, a Bátrak podcastje Kadarkai Endrével. A műsort a Volvo Auto Hungária támogatta.
Az igazán sikeres emberek letérnek a kitaposott ösvényről, saját utat választanak, és ha el is buknak néha, még nagyobb lendülettel kezdik újra. Ők azok, akik átírják a játékszabályokat, új utat keresnek, és elérik, amit szeretnének. A Felforgatók podcast olyan magyarok történetét meséli el, akik mertek szembe menni az árral. Az MT-ből 3 hónap után kirúgták, aztán a rádióból is. Néhány év múlva már könyörögtek neki, hogy legyen a Magyar Rádió alkalmazottja. Onnan felfelé ívelt a pálya. Országos népszerűséget ért el, pedig ő ugyanazt csinálta a mikrofon mögött, mint azon kívül. Épp ezzel emelkedett ki. Ő így lett felforgató. Azt mondta, amit gondolt, és neki még ezt is megengedték. A magyar rádiózás történelem könyvéből kitörölhetetlen a Haló itt vagyok, vagy éppen a Kettesben. Ott is magát adta, és természetesen most is. Azonnal folytatjuk, előtte bemutatkoznak a műsor szponzorai, és jön Szilágyi János.
A felforgatók azok az újítók, akik nem kötnek kompromisszumokat. Mi a Volvónál hiszünk abban, hogy a környezettudatosság és az élményekkel teli autózás megfér egymás mellett. Mostantól minden modellünk a legfejlettebb plug-in hibrid hajtással is rendelhető. Ultra alacsony károsanyag kibocsátás és kiváló menetdinamika egyszerre. Maradjon lendületben és közben óvja a jövőt. Volvo plug-in hibrid modellek. Mindig feltöltve.
Neked volt egy jól azonosítható, meghatározó stílusod, erről majd fogunk beszélgetni, és úgy, mint a 2000-es évek közepén, vagy annak környékén úgy elfelejtettek volna téged a médiumok. Ha akkor, vagy akár most is érkezett volna egy olyan felkérés, jó pénzzel, jó nézettséggel, hogy mondjuk egy picit meg kell változz, és egy picit rád nem annyira jellemző stílus volna, kellett volna felvenned. De belementél volna?
De azért nem mentem volna bele, mert nem tudok más lenni. Szóval azt mondták volna, hogy legyek egy komoly ember, aki nagyon komoly kérdéseket tesz fel, és nagyon komolyan bólogat. Ez nem megy, miután nagyon rossz színész vagyok, tehát én ezt nem tudtam volna eljátszani, hogy én más vagyok, mint amilyen vagyok.
Soha nem volt olyan a rádióban sem, hogy valami olyasmi szerepet töltöttél volna be, ami mondjuk nem volt kedved szerint való?
Volt, hogy egy-két rádiójátékban játszottam, de nem magamat, hanem egy riportert, vagy már nem is emlékszem, de azokat élveztem, mert ott profi rendező ült velem szemben, aki elmondta, hogy ezt csináld, így csináld, úgy csináld, ezt élveztem. De különben szakmailag, hogy én egy más stílusban csináljak még egy interjút, erre még nem volt igény.
Te valamikor is eldöntötted azt, hogy milyen akarsz lenni a médiában?
Nem. Egyáltalán nem. Én elkezdtem ezt csinálni, és azt vettem észre, hogy ennek sikere van, hogy ez tetszik az embereknek. Az első ilyen műsorom, ami elütött a többitől, az a Táska Rádió volt. Az egy nagyon ismert műsor volt, előttem is csinálták, és utánam is csinálták. És amikor én azon az osztályon voltam, ahol ez a műsor készült, a szórakoztató osztályon, akkor az egyik értekezleten azt mondtam, hogy miért van az, hogy mindig, minden vasárnap, ez egy vasárnapi műsor volt, más ül be. Tehát a Táskarádiót csinálta 2-3 ember. Mondom, ezt egy embernek kéne csinálni, és akkor lenne az egésznek egy fazonja. Hát igen, de ki csinálná? Hát mondtam, én.
És az igaz, hogy a Táskarádió kapcsán például egy idő után kis írtottad ezeket a riportereket, minden hozzád kötődött.
Így van. Tehát olyan nem volt, ez egy egyórás magazin műsor volt, olyan nem volt, hogy téged megkértelek, hogy csinálj egy riportot egy sánta oroszláni domárral, és akkor te megcsináltad, és akkor én a műsorban azt mondtam, Kadarkai Endre riportja következik, hanem azt én felhasználtam, előre megmondtam, hogy te nem fogsz hallatszani, a neved nem hangzik el, ki foglak fizetni, de ezt az anyagot én úgy használom, hogy akarom.
Nem sértődtek meg?
Hát nem csinálták volna meg.
Te fiatalon is ilyen, nem tudom, hogy az öntörvényű a jó szó-e, vagy a szabálytalan, vagy a merész. Szóval, hogy ilyen voltál te fiatalon is?
Azt hiszem, hogy mindig magamat hoztam. Tehát az egész szakmai sikerem, ha mondhatom így, az amiatt volt, hogy én a mikrofon előtt is éppen olyan voltam, mint a mikrofonon kívül.
Arra emlékszel te, hogy, mert nevet soha nem hallottam és a körülményeit, hogy ki hívott téged pontosan a rádióba?
Én miután nem vettek fel az egyetemre, szerettem volna egy olyan állást, ahol nem kell reggel bemenni 8-ra és blokkolni, és délután 4-ig, szóval ezt nem. És akkor bekerültem valahogy az MTI-be, ahol akkor 3 hónap múlva kirúgtak, de akkor ilyen nagy leépítés volt, tehát nem engem rúgtak, hanem a fél MTI-t elbocsátották, és akkor elmentem segédmunkásnak, és mindenféléket csináltam, kocsikísérő, és így tovább, és így tovább, és akkor ebből elegem lett, szóval mikor hipósládákat kellett szígölni.
Az nagyon nem te vagy.
Az nem én voltam. Úgyhogy a rádióba 57 őszén kerültem be, úgyhogy egyfelől a rádió akkor aránylag könnyű volt bekerülni, mert 56 miatt a félrádió diszidált, a másik felét kirúgták, hogy eltúlozzam egy kicsit a dolgot, plusz az apám ismerte a rádió elnökét.
Gácseftárs.
És Gácseftársnak szólt, és föl lettem véve.
De ő neki kellett szólni?
Azt hiszem, hogy szólt önszorgalomból, de így kerültem a rádióhoz. Nem voltam kádergyerek. Sokan azt hitték, hogy én kádergyerek vagyok, hogy ez apám ilyen főnök, olyan főnök, de én nagyon nem akartam kommunista lenni. Mondtam is neki egyszer, egy pofont kaptam tőle az életemben, hogy apu, ez a konyhában volt, annyira előttem.
Na, erre emlékszel, ez megvan.
Erre emlékszem, igen. Hogy így, meg úgy, meg amúgy, fiam, így, meg úgy, Jánoskám, ezt mondom, apu, én nem akarok kommunista lenni. Erre kaptam tőle egy pofont. És emiatt még inkább nem akartam kommunista lenni.
Amikor nekik volt lehetőségük elmenni külföldre, Argentínába mentek, igen, el, akkor titeket, tehát téged és a két testvéredet egy intézetbe tettek.
Szintén a párthoz való hűsége miatt volt az, hogy ő felajánlotta, őt kiküldték Argentinába ilyen kereskedelmi kirendeltség vezetőjének, anyámmal ment ki, hogy nem viszi ki a gyerekeket, nem is kéri, hogy vihesse, nehogy az a gyanú merüljön fel, hogy ő esetleg disszidálni akar. Én ezt máig nem tudom fölfogni, nekem van 3 gyerekem, és őket évekre itt hagyjam, és berakjam különböző intézetekbe.
Ez évekig tartott?
Hát 2-3 évig.
Arról milyen emlékeket őrzöl? Arról az intézetis évekről? Külső szem számára azok nagyon rideg évek lehettek.
De mindig is utáltam mindenféle közösségi életet. Tehát az intézetben, hogy akkor kell kelni, amikor kelni kell, akkor kell feküdni, amikor feküdni kell, olyanokkal kell együtt lenni, akikkel éppenséggel nem szeretnék. Mindenféle olyan dolog, ami közös, azt én valami miatt nem csípem. Tehát például rajtam még sose volt gyászkarszalag, hogy nem volt rajtam kokárda, jegygyűrű, semmi olyan, ami kifejezi azt, hogy én éppen milyen állapotban vagyok.
És ezt te valaha például édesanyádtól, édesapától, ezt megkérdezted akár a későbbi években, hogy ezt ti komolyan gondoltátok, hogy fontosabb volt akkor a pártérdek, mint mi?
Anyámnak mondtam ezt később, aki teljesen egyetértett velem, és nagyon lelkismereti furdalás volt, mert ezt ugye apám javasolta, vagy kérte, vagy parancsolta, vagy mondta anyának, hogy nem visszük a gyerekeket. És az anyám nem mert ellenállni, vagy nem akart, vagy nem tudott, de ezt anyám abszolút megértette, amikor mondtam, hogy Ezt nem tudom elképzelni a saját gyerekeimről.
Miután mindig pszichológizálok, nem lehet az, hogy a te dacod, vagy a szabálytalanságod, az, hogy azért valamilyen szintén mindig ki akartál lógni a sorból, hogy ez tudatos volt-e vagy sem, azt mondod, hogy nem feltétlen. De nem az az egésznek a gyökere, hogy valami fajta ellenállás a szüleid, vagy mondjuk a kommunista irányzat irányába kellett, hogy legyen emiatt, hogy egész egyszerűen az emberbe ott ford mindennek az indulata, sérelme.
Az embernek valami nem tetszik, valamivel nem ért egyet, de nem tud ellene mit tenni. Mondjuk élsz egy rendszerben, ez volt a szocializmus, amit én nem szerettem, de hát benne kellett élnem, és alkalmazkodnom kellett a szabályaihoz. Most már elsősorban, mint szakma beszélek erről, mert nem állhattam ki az utca szélére, hogy vesszen kádár, vagy elegem van a rendszerből, vagy vonuljunk ki emberek. Természetesen ez nem így volt, de a műsorokban az ember igyekezett becsempészni dolgokat, és akkor nagyon büszke volt, hogyha elment egy ilyen mondat, és akkor azt mondtam, hogy hű, most üzentem egy nagyon fontosat a hallgatóknak. Volt persze lehallgatás, ezt úgy nevezték. Ez az elején még a 70-es évek közepéig, végéig politikai lehallgatás volt, később már csak szakmai. Ami nagyon jó is volt, hogy te kell ilyen hosszú zene közé, vagy szóval szakmai ügyekben hallgattak le.
De te szerintem nem politikailag akartál fityiszt mutatni ezeknek a hatalmasságoknak, egész egyszerűen a frocrizásra való hajlamod ült ott diadalt, nem?
Szóval azt szerettem, hogyha bosszanthatok, volt egy műsorom például, az volt a címe, hogy Miért? Aminek az volt a lényege, hogy ilyen mindennapi kérdéseket tettem föl. Mit tudom, én most próbálok visszagondolni rá, hogy miért lehet csak 3 évenként külföldre menni, ami mindenkit érdekel. És akkor így, ahogy mi most ülünk egy mikrofon előtt, egyedül a stúdióban elkezdtem gondolkodni hangosan, mi a fenér nem engedhetnek ki, hogy ne költsek annyi pénzt, hát hiszen úgyse adnak. És stb. Majd megkérdeztem egy ezre illetékes embert, aki akármit mondott, vele nem kötözködtem. Hogy hazudik, hogy félrebeszél, hogy ez nem igaz. Ellenben a következő riport, ami arról szólt, hogy miért csak 4 személyre vizsgáztatják a Moszkvicsot, és miért nem 5-re, erre például emlékszem, hogy ez egy ilyen mindennapi kérdéseket tettem föl. Utána a 2 téma között fütyüléztem. Nem zene volt, hanem fütyüléztem. És ez tulajdonképpen mindenki nagyon csípte, már a hallgatók közül, meg a kollégák közül is, hogy ez egy üzenet volt, hogy fütyülök rá, amit mondasz. És akkor egyik főnök, emlékszem, hogy azt mondta, hogy hát te valami zenét kéne ide rakni, miért fütyülészel? Mondom, mert olyan eredeti, tudod? Mindenki zenét tesz a riportjai közé, úgyhogy nem vetették ki velem. Erre emlékszem, hogy erre nagyon büszke voltam, hogy így módon üzenek a rendszer ellen.
És ha valamit ki akartak vetetni veled, arra hogy reagáltál? Én hallottam egy történetet, vagy pontosabban olvastam, hogy volt, hogy az átvevőnek összetörted a szemüvegét.
Igen. Ugyanis ezek az embereknek olyan fülük volt, hogy olyat is meghallottak, amit nem is volt benne.
Te ilyen szemtelen fiatalember voltál, ugye ott a rádióban?
Olyan voltam, amilyen mindent későn csináltam meg.
Linkeskedtél?
Talán ez a legjobb szó rá, hogy linkeskedtem, és amikor engem kirúgtak a rádióból 61-ben, ez azért volt, hogy kirúgtak, mert egy nőt fölvittem a Miskolci stúdióba, ez egy nőügy volt, és akkor nem dolgozhattam sokáig a rádiónál, vidékre mentem lapokhoz, majd visszakerültem a rádióba, és tulajdonképpen a úgymond karrieremet, vagy a pályafutásomat attól kezdve számítom, mert akkor külsősként már dolgozhattam, és akkor le kellett tennem jó anyagokat, különben nem adták volna le, és különben nem kerestem volna pénzt. Tehát egész egyszerűen nem a főnök mondta, hogy kapd össze magad, hanem én magam mondtam, hogy oda kell figyelnem.
De az irgalmatlan híred lehetett neked, lévén, hogy úgy értesültem, hogy te megpróbáltál azért elhelyezkedni máshol, de amikor mindig lecsekkoltak, tehát visszaszóltak a Magyar Rádióhoz, Pest szerte is akár, akkor mindig azt mondták, hogy hát a Szilágyi az egy megbízhatatlan ember. És így nem kaptál állást, ez igaz?
Így van, és ezért kellett vidéki laphoz mennem, mert ide akartam elhelyezkedni, ide-oda-amoda, és a rádió megkérdezték, hogy én a rádiónál voltam, hát mondom, fegyelmivel elbocsátottak. És akkor megkérdezték a rádiót, hogy mi van, és akkor a rádióban azt mondták, hogy ne vegyék fel. De már vidékre nem szóltak utána.
Azért ez kihozanított? Akkor?
Hát nagyon nem szívesen mentem először Veszprémbe, aztán később Győrbe, mert akkor éppen nagyon szerelmes voltam, és akkor itt kellett hagynom a szerelmemet.
Jó, az pesti volt a csaj.
Igen, 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 igen. Szóval zűrzavaros idő volt. Zűrzavaros idő volt, nem életem boldog napjai voltak.
Azt követően viszont lévén, hogy érdekelt lettél abban, hogy keres, nagyon megváltozhattál, mert onnantól kezdve úgy látom, hogy a pályaív nagyon meredeken emelkedett felfelé, ugye? Tehát ez kellett neked ahhoz, hogy egy picit komolyan vedd ezt az egészet.
Igen, és attól kezdve engem is komolyan vettek. Tehát később már könyörögtek, hogy lépek be a rádióba. Mert addig külsősként tettem le az anyagokat, és akkor nem akartam belépni, mert nem volt főnököm, nem kellett értekezletekre járnom, stb. 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 Még jól is kerestem, többet kerestem, mint egy fix fizetésem lett volna, de amikor már harmadszor szóltak, akkor már éreztem, hogy nem mondhatok nemet.
De akkor is volt két feltételed. Az egyik a szakszervezet, hogy nem szabad belépned, másik pedig, hogy egy ilyen politikai szeminárium szerűségekre neked nem szabad elmenni. És ebbe állítólag belementek. Hogy tudtad mindezt elérni?
Te én nem hiszem, hogy kikötöttem, hogy a szakszervezetbe én nem lépek be, csak akkor vehetnek vissza, hogyha nem kell belépnem a szakszervezetbe. Egy tény, hogy én se pártag, se szakszervezeti tag, se semmiféle tag nem voltam soha.
Próbálkoztak erre nézni, és gondolom jó párszor.
Furamód nem. Tehát rólam sütött, hogy én abszolút alkalmatlan vagyok pártagnak, érted?
Te tulajdonképpen csak saját magadnak akartál mindig megfelelni, ugye?
Ahogy mondod.
Olyan nem fordult elő, hogy akár egy csinos nőnek, akár egy alanynak, akár egy főnöknek úgy akartál volna bizonyítani?
Nyilván az ember a jobb orcáját mutatja annak a nőnek, akihez valami köze szeretne, hogy legyen, de a munkahelyen én voltam én, és tulajdonképpen, amit az elején is mondtam, hogy amiatt, hogy én közvetlen vagyok, meg néha betegesen őszinte, nem kéne olyan őszinte.
Nem kéne?
Nem kéne gyakran. Nem kéne gyakran.
Ezt ma látod így, hogy menet közben életed során is azt érezted, hogy azért ez egy nagy kártétel, vagy hátrány is tud lenni.
Abszolút. Többször éreztem, hogy hülye vagyok magyarul, hogy ezt elmondom magamról, hogy én így gondolkodom bizonyos ügyekről.
Volt, amiből bajod is lett, és mondjuk megbántad?
Hosszú történet az első feleségemmel kapcsolatos. De lényeg az, hogy nagyon féltékeny volt ez a dolog lényege, és én azt szerettem volna, hogyha gyáva voltam ahhoz, hogy én elmenjek, és szeretem, ha kirúg. És akkor egyszer azt mondtam neki, na most akkor üljünk le, és elmondom, hogy kikkel csaltalak meg. És egy elég hosszú névsort sikerült ott előállítanom, és azt hittem, hogy fölállás, hogy a takarodj, ezt a megbocsátok.
Hát akkor ezt bánod, ezt a részét, hogy akkor miért mondtad el?
Ekkor voltam őszinte,
és akkor... És nem hatott.
Nem hatott.
Ugyanakkor te a kérdezéseid során, és szerintem egészen új hangot hoztál a Magyar Rádiózásban, és megkérdeztük erről jó barátodat, Schwábi Andrást, hogy mit gondol, egyáltalán mi volt ennek a kérdezési stílusnak, ami elsősorban szerintem a szókimondásból és az őszinteségből fakad. Mi erről a véleménye? Schwábi András jön.
Szerintem soha senki nem tud úgy embereket kérdezni, akár civileket, akár politikusokat. Soha senkiben nem volt meg az a született pofátlanság, ami benne volt, hogy bármi olyan kérdés volt, tehát már akkor is, amikor ez még nem volt szokás, és ő ebben mindenféleképpen úttörő volt. De ez úgy teszi meg, hogy tulajdonképpen megkönnyebbül az az ember, aki erről végre azt mondja, hogy beszélhet. És én nagyon sok ilyen interjút láttam, hogy azt mondjam, hogy az hallható benne, hogy hogy a Szilágyi kérdez valamit, és erre azt mondja a riporter, hogy uram, ezt még soha senki nem merte tőlem megkérdezni, ön az első, de örülök, hogy megkérdezte. Tehát ő nem pofátlan, nem jó ez a kifejezés, hanem úgy kíváncsi, ahogy minden ember, de hogy vannak bennünk valamiféle gátak vagy stoppok, amik időnként azt gondoltatják velünk, hogy nem szabad valamit megkérdezni, pedig időnként meg kell, sőt az a jó, hogyha megkérdezzük.
Azt mondja, hogy, és egyetértek vele, hogy ehhez kell valami pofátlanság, gátlástalanság? Mi a jó szó szerinted? Ő is kijavította magát.
Nem. Ehhez őszinte érdeklődés kell.
De te megkérdeztél olyat is, és ezen én sokat gondolkodtam, hogy én nem, hogy kamerák vagy mikrofon előtt, a magánéletbe sem mertem volna megkérdezni.
De még egyszer mondom neked, én a magánéletet magyarul, nem a magánéletemet, hanem a mikrofon kívüli életemet ugyanúgy élem, mint a mikrofon előtt. Tehát én egy emberhez oda megyek, ha kíváncsi vagyok valamire, mondok egy példát. Nem tudom, megfigyelted, hogy azok a férfiak, akik festik a hajukat, azokon 100 kilométerről látszik, hogy ez festett haj.
Igen.
Hogy ennek mi az oka, ezt én nem tudom technikailag. Lényeg az, hogy nem is olyan régen, egy pár hónapja mentem haza, és ott az utca másik oldalán egy pasi ott a kertkapuját próbálja nyitogatni, és nem akar nyílni, és látom, hogy ennek festve van a haja, de voltam tőle vagy 40 méterre. Oda ballaktam. Na, jó napot kívánok. Mondom, mióta festi a haját, uram? Azt mondja, látszik? Nem azt mondta, hogy milyen pofátlan kész. Hát mondom, azért jöttem ide, mert látszik a másik járdáról is. Azt mondja, hát talán azért, mert fekete volt, tök feketére volt befestve. Mert hogy én nem fodrással csináltattam, hanem vettem valami port és itthon. Tehát magyarul, ha én abszolút érdeklődve megyek oda, nem, azért, mert úgy is mehettem volna, mi van festett hajukám, vagy nem, hanem tényleg érdeklődve, akkor az emberek erre abszolút válaszolnak. Mindenre, és bennem sose volt ez a, hogy megmerjem-e kérdezni, vagy nem merjem-e megkérdezni, ez föl nem merült, hanem kíváncsi voltam, tehát megkérdeztem.
Azon soha nem morfondíroztál, az adott esetben menet közben is, hogy mondjuk részvétlennek fogsz tűnni, akár a Halló itt vagyokban, akár egy ilyen interjú szituációban. Azt fogják érezni, hogy semmilyen szinten nem érez valami fajta empátiát a másik iránt.
De most neked hiányozna a félkarod, és én nem kérdeznék, most ismernélek meg, és nem kérdezném meg első pillanatban, hogy hol vesztetted el, mert nekem az első kérdésem ez volna, hogy hol vesztetted el a karodat. Elmondanád, hogy villamos levágta, vagy mit tudom én. De az, hogy én állandóan oda tekintek a nem létező karod helyére, miközben beszélgetek veled, vagy interjút csinálok, az sokkal nagyobb megalázása a másiknak. Mint hogyha efelől érdeklődsz. Hát ezt ő nagyon jól tudja, hogy mindenki kíváncsi erre.
Szerinted az idő előre haladtával vakmerőbb lettél, vagy megalkóbb?
Erre a legjobb válaszom az, hogy lustább.
Lustább?
Lustább lettem, mert régen mindig ezen járt az agyam, hogy hogy lehet valakit ugratni, olyan helyzetbe hozni, váratlan helyzeteket teremteni, azt nagyon tudtam mindig.
De élveszel azt, hogy a másik zavarba jön?
Nagyon.
Igen?
Igen. Rádióban rengeteg viccet, ilyen telefonviccet csináltam, és ezeknek nagyon nagy sikerük volt, és én nagyon élveztem.
Török László most kapott egy neves szakmai díjat, és elmondta, hogy őnek az volt a meghatározó, amikor egyszer csak hallott a kisfiúként, hogy Szepesi közvetít. Tehát, hogy neked volt-e ilyen ember, akihez azt mondtad, akár csak mint zsinór mérték, hogy hozzá képes szeretnénk valamilyen lenni?
Nem volt. Soha nem volt így módon példaképem, ha erre célzol. Nem volt. Tudnék éppen amiatt, hogy én nem tudok más lenni. Tehát, ha te vagy a példaképem, Kadarkai Endre, és tudom, hogy milyen interjúkat csinálsz, milyen stílusba, akkor se milyen alapon vagy a példaképem. Úgy hangsúlyozzak, mint te. Olyan típusú kérdéseket tegyek föl, mint te. Hát ez nekem nem ment. Tehát éppen emiatt, miután nem tudtam senkit utánozni, nagyon rossz színész lennék, én nekem nem volt soha példaképe.
Kit tisztelsz te igazán, mondjuk olyan megszeppenésig, vagy megilletődöttségig? Tehát ha ki az az ember, akit azt mondanánk, hogy itt ülne, érezném rajtad azt, hogy most van benned egy ilyen megszeppenés.
Te Tehát nagy alkotó, egy remek nagy színész, tehát ha itt ülne most a Robert De Niro, akkor nyilvánvalóan...
És akkor milyen lennél?
Nem tudom, először is örülnék, ha tudnék vele angolul beszélni, de ezt nem tudok, de minden bizonnyal fölnéznék rá automatikusan. És azon is sokat spekuláltam, hogyha egy ilyen ember elé, most felejtsük el a nyelvtudást, oda löknének, hogy én csináljak egy interjút a Robert De Niroval. Hogy az milyen kihívás lenne, mert tudom azt, hogy én lennék a 160 ezredik ember, aki vele interjút csinál, és a 165 milliómodik kérdést teszik fel ugyanúgy, hogy hogy csinálnám meg, hogy élvezze is azt, hogy valamint gondolkodnia kell. Hát ezt te is tudod, hogy ha egy riportalanynak, egy valakinek fölteszünk egy olyan kérdést, ami ő is elgondolkodik, hogy jé, tényleg, haha, hogy is volt ez, miért így nyilatkoztam akkor, jobban élvezi a beszélgetést, mint ha földezed, mi a kedvenc étele.
Ha mondjuk neki hiányozna a kis ujja, Robert De Niro úgy jönne most ide, hogy hiányozna a kis ujja, tőle is megkérdeznéd? Ugyan,
meg hát. Hogy a filmekben mindig rendesen látom a kezét, tudod, mindig mikor leszerződik, akkor a műujjat kell kérni a szerződést, megkérdezném. Megkérdezném, és bár hiányoz, bár itt van a Robert De Niro, bár tudnék angolul, bár hiányozna a kisujja, és bár ezt a kérdést föltehetném neki.
Mint mindannyiunknak, a felforgatóknak is szükségük van feltöltődésre, ami aztán hajtja őket előre a maguk útján. Most megtudhatjuk, miből merítenek ők. Az inspirációs blokk támogatója a Volvo Autó Hungária.
Mondd János, mi az, ami mondjuk... akár szakmailag, akár magánéletben úgy lendületbe hoz. Tehát amikor eljutsz A-ból B-be fejben, hogy úgy megmozdul benned valami, hogy ez téged érdekel, mozgásba hoz.
Sajnos ez a net.
Net?
Reggeltől estig lógok rajta, ahelyett, hogy egy jó könyvet elolvasnék, azt mindig estére hagyom végül, és a könyvolvasást, hogy az ágyba, abba aludjak bele. Mindent a netről tudok, és mindennek rögtön utána nézek.
De mondj egy példát.
Hát mit tudom én, most valamiért szóba esik az, hogy leesett az ingombod, mert könnyen törik. Akkor meg fogom nézni, hogy biztos vagy benne, főleg a Google-ra, hogy az ingombot miért szarúból csinálják. És ilyen baromságokkal el tudok, mert ott elolvasom, hogy mi is ez a szarú. Ja tényleg, akkor azt nem is tudtam, hogy ez abból áll. És mindent onnan veszek, és mindent onnan tudok, és azzal kapcsolatos dolgok jutnak eszembe, de komolyan, tehát csinálom otthon az ebédet, vagy melegítek valamit. Például most csináltam tegnap este magamnak lágy tojást. És eszembe jutott, hogy valahol a neten láttam, hogy budgyantott tojás. Uh-huh. Rögtön beütöttem a Google-ba, hogy mi az, hogy kell a budgyantott tojást csinálni. Nem is gondoltam, hogy ilyen komplikált, tehát nem csináltam meg, de ezért is fölmentem a netre.
A feltöltődést hozó élményeket a Volvo Autó Hungáriának köszönhetjük.
Szilágyi János élete azt tanítja, hogy mindig magunknak akarjunk megfelelni, és ne ijedjünk meg a hatalomtól. A világot a felforgatók teszik jobb helyé, konfliktusokat vállalnak, mert hisznek ügyeikben. Nekik köszönhetjük a fejlődést. Magyarországon is vannak felforgatók szép számmal. A jövő héten jön a legmenőbb budapesti üzleti konferencia egyik alapítója, a startup és dizájnipar nagykövete, Böszörményi Nagy Gergely. A mai adás szerkesztője Ferkai Marcell, a vágó Dósa Márton, a zenei szerkesztő Szűcs Dániel, a produkciós vezető Pentelényi Kovács Tímea, a kreatív producer Román Balázs, a producer pedig Hampuk Richard volt. Én Kadarkai Endre vagyok, legyetek felforgatók ti is!
A műsort a Volvo Autó Hungária támogatta.
Beton Studio.
Ez egy Beton Podcast.